Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX nem sokkal ezelőtt 78 századpontos emelkedéssel 51.807 ponton kezdte a napot, illetve a hetet. Ez a pénteki záróértékhez képest egy gyenge erősödésnek számít. Itt van a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Kacsi, jó reggelt kívánok! Változott-e ez a kép az elmúlt 7 percben?
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nagy változás ehhez képest egyelőre nem történt, nagyjából 0,5%-os erősödéssel kezdte a napot a budapesti értéktőzsde, de a BUX index most egészen pontosan 0,55%-kal áll a pénteki záróértéke felett, és a vezető papírok is erősödtek, az OTP 1%-os drágulását érdemes kiemelni, 17.600 forintba kerülnek a bank papírjai, a Richter egyelőre 8.155 forinton stagnál, a Magyar Telekom 420 forintos árfolyama minimális 0,1%-os erősödést jelent, a MOL pedig 2.688 forintba kerül, ami 0,4%-kal magasabb a péntek délutáninál.
Kacsi, mire kell odafigyelni a mai nap folyamán, illetve a héten lesz-e olyan esemény, ami befolyásolhatja a gazdasági folyamatokat, illetve a tőzsdét?
Ma igazán fontos adatok nem érkeznek. A jegybank közölte nemrég a devizatartalék aktuális állásának statisztikáját. A héten, a hét második fele lehet izgalmas, pénteken érkezik majd egy friss januári inflációs adat, ami akár a forint sorsára is hatással lehet, és külföldön is inkább a hét második fele lesz izgalmas, csütörtökön jelenik meg például a tervek szerint az Európai Bizottság friss gazdasági előrejelzése.
A forint árfolyamára mire kell számítani ma, illetve a héten?
A forint egyelőre erősödéssel kezdi a hetet, mindössze 0,1%-kal erősödött az euróval szemben, így 353 forint 90 fillér körül jár a jegyzés. Ezzel egyébként ma reggel egyelőre alul teljesítő a régióban a forint, a lengyel zloty 0,3%-kal, a cseh korona pedig 0,2%-kal erősödött, és a héten is elsősorban arra lehet számítani, hogy kivárás jellemezheti a forint piacát, illetve az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatos hírek mozgathatják a jegyzést, aztán pénteken az inflációs adat hozhat majd akár komolyabb mozgást a piacra.
Köszönöm szépen, további részletek kevesebb mint 20 perc múlva ismét Beke Károllyal, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
...2019 óta dolgozik együtt a Szegedi Tudományegyetem az egyik legrangosabb párizsi felsőoktatási intézménnyel, az École Polytechnique-kel és a kaliforniai Afla Energy vállalattal, hogy olyan lézeres technológiát fejleszen ki, ami megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a feleslegessé vált nukleáris fűtőelemek kezelését, tárolását. Az úgynevezett lézeres úton előállított neutronokon alapuló transmutátorról és a kutatás jelenlegi állásáról a projekt végrehajtására alakult STE Nemzeti Lézeres Transmutációs Laboratórium szakmai vezetője beszélt az Inforádió Energiavilág című műsorában. Király István Dániel kérdezte Osvai Károlyt.
Az atomenergia felhasználásának egyik hátulütője, hogy utána marad olyan anyag a kiégett elemekben, ami oxid és sugároz. Ez az anyag mennyiség nagyon kicsi, egyébként, tehát egy tonnányi kiégett fűtőelemben mindössze 2,5 kg, tehát nagyon kicsi mennyiségről van szó, de mégis ez okoz problémát. Azért okoz a problémát, mert ez kb. 100-200 ezer évig még sugároz, tehát ezzel kell valamit csinálni. Erre néhány módszert kidolgoztak, részben emberek, részben pedig gyakorlatilag is mondhatták, hogy ez működőképes, tehát értem, hogy a dolog az működhet. A megvalósítással még eddig adós az emberiség. Az egyik ilyen módszer az az, hogy ezt az erősen sugárzó anyagot a fűtőelemből kivonják, és neutronsugárzásnak teszik ki. Neutronsugárzás hatására ez a nagyon hosszú ideig sugárzó anyag rövidebb ideig sugárzó anyaggá változik. Tehát azt jelenti, hogy nem 200 ezer évig fog ez itt sugározni, hanem csak néhány száz éven keresztül. Ennek az az előnye, hogy a néhány száz éves időtartamra az emberiségnek a mérnöki része felelősséggel tud olyan műtárgyakat tervezni és építeni, ami azt mondja, hogy a vezérlég is a helyén áll, nem fog elmozdulni, nem történik vele nagy dolog. Ugyanilyen úgymond garanciát vállalni a ma mérnökeinek elég kockázatos, mondjuk 100-200 ezer évre előre. Ilyen geológiai megoldások vannak, de azért mégis azért félbálható, hogy 200 ezer évre előre gondolkodni, és azt mondja, hogy 200 ezer évig az a mélységi tároló az érintetlen marad. Ennek azért a valószínűsége nem azt mondom, hogy kicsi, hanem nagy valószínűsége, de nem biztos. Tehát ez a felvetés, hogy ezt a nagyon hosszan sugárzó anyagot, ezt neutronnak kell besugározni.
Hol tart most ez a technológia, létező dolog ez már?
Ez a technológia ott tart, hogy ez kísérletileg voltak erőművek és reaktorok, amiben ezt a transmutációnak nevezett eljárást, amikor a neutronnal besugározzák ezt a nagyon hosszan sugárzó anyagot, és az rövidebb ideig sugárzó anyagokra esik széllyel. Tehát ezt kísérletben ezt kimutatták, hogy ez működik. Az Amerikában is, úgy tudjuk az Oroszországban is, és talán Németországban is voltak erre vonatkozó kísérletek. Az ipari elterjedése ennek, hogy ez miért nem valósult még meg, egyrészt több oka van. Egyrészt van egy költséghatékony oldala, hogy ez hogyan lehet viszonylag költséghatékonyan megoldani. Másrészt pedig van az atomenergia felhasználásának egy általános, még nyitott kérdése, ez az úgynevezett fűtőanyag ciklus zárásának kérdése. Tehát a kiégett fűtőanyag igazából, azt mondjuk, hogy kiégett fűtőanyag, de ennek a kiégett fűtőanyagnak egy nagyon nagy része az igazából még hasznosítható. Viszont, hogy ez a technológia halál, tehát jelenleg Európában és a világon az egyedüli olyan, amit ismerünk legalábbis. Mert Belgiumban épül egy úgynevezett gyorsító vezérelt kísérleti reaktor, aminek az egyik fő célja ennek a transzmutáció technológiájának egy további kidolgozása. Tehát ez a kísérleti reaktor, ez az első fázisa, az 2026-27 körül kezd el működni. A végső kiépítése, amikor ténylegesen az erősen sugárzott anyagot a neutron sugárzásnak teszik ki, az 2035-36-ra tehető. Tehát még egyszer itt nem egy-két éves projektről beszélünk, hanem 10-20-30 éves projektekről beszélünk. Ez az eszköz, ez úgy működik, hogy egy úgynevezett lineáris gyorsítóval, ahol elektromágneses térrel felgyorsítják az ionokat. Hozzáteszem, hogyha a hallgatók még emlékeznek a LCD-t, meg a LED TV, meg a plazma TV előtti időszakra, a normál csöves TV képernyőkre, minden ilyen normál csöves tévében egy-egy ilyen gyorsító működött. Tehát ott mindenkinek a háztartásában volt ott egy-egy ilyen részeske gyorsító, csak nem tudott róla, hogy az úgy hívják.
Katócsugárcsőként emlegettük.
Így van. Azt gondolta, hogy ez egy tévé, de mindegy, tehát ilyesmi eszközök vannak, csak ez sokkal nagyobb. Tehát mi az otthoni tévének a mélysége, a katócsugárcső hossza az 20-30 cm volt, addig egy ilyen lineáris gyorsító az inkább 300 méter hosszú, 300-400 méter hosszú, vannak kilométer, több kilométer hosszú gyorsítók is. Tehát egy ilyen több kilométer hosszú, a Belgiumban egészen pontosan egy fél kilométer hosszú gyorsító épül, ami felgyorsítja a benne lévő elektronokat, illetve ionokat, és azokkal keltenek neutronokat, és úgy idézik elő ezt a transzmutációt. Most a mi projektünkben, ami újdonság, az, hogy ezt a gyorsítót váltanánk ki egy lézeres gyorsítással. Tehát nem arról van szó, hogy ilyen kilométer hosszú épületet kellene építeni alagútrendszerrel és ilyen hosszú gyorsítóval, hanem egy viszonylag kicsi, tehát még viszonylag, tehát azt jelenti, hogy egy normál teremben elférő lézerrel hasonló, még nem teljesen ugyanaz, de hasonló módon lehet gyorsítani az ionokat, és aztán azokból neutront kelteni. Tehát igazából a projektünk azt célozza meg, hogy egy olyan neutronforrást készítsünk, egészen pontosan neutronforrás felé vezető úton kezdjünk el lépkedni, ez még jobb fogalmazás, aminek a végén sikerül olyan lézeren alapuló technológiát kifejleszteni, amivel a nagyon-nagyon költséges lineáris gyorsítókat tudjuk kiváltani a neutronok előállításában.
Osvai Károlyt, a Szegedi Tudományegyetem lézeres transzmutációs laboratóriumának szakmai vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy már jó néhány benzinkút került nehéz helyzetbe a rögzített üzemanyagárak miatt. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Rosszul sikerült manőver eredményének nevezte az Európai Bizottság által elfogadott taxonómia rendeletet a Szódi Attila. A szabályozás most az atomenergiát és a földgázt is fenntartható, támogatandó energiák közé sorolná. Domanics András összefoglalója.
A Szódi Attila, a BME természettudományi karának dékánja, a Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanára, a Matthias Corvinus Kollégium zöld tusa, nukleáris energia, atomzöld című beszélgetésén azt mondta, a politika mindig leegyszerűsíti a dolgokat.
Ez az energiapolitikában oda vezetett, hogy a fenntarthatóság leegyszerűsödött klímavédelemre, a klímavédelem leegyszerűsödött a széndioxid kibocsátás csökkentésre, a széndioxid kibocsátás csökkentés leegyszerűsödött arra, hogy minden, ami megújuló, a széndioxid kibocsátás mentes, ugye ezek mind teljesen hibás leegyszerűsítések, akkor utána arra ráütődött az, hogy zöld, itt a zöld energia az összerendelődik politikai pártoknak a színével, és akkor ez most ebben a konkrét esetben azt jelenti, hogy akkor most mi kap zöld bélyegzőt és mi nem.
A Szódi Attila szerint, ha az Európai Unió gyorsan szeretne átállni megújuló energiahordozókra, akkor egy működésképtelen rendszer jön létre.
Ami a fenntarthatóság három lábából legalább kettőt sértene, a gazdaságosságit és a társadalmit egészen biztosan, és ezért ezt nem lehet végigvinni, és ennek következtében lett az a taxonómia rendelettel, ami lett. Mert egyébként szerintem, őszintén szólva, amikor ezt a taxonómia rendeletet először valaki kitalálta, akkor hát egy nagyon-nagyon jól kitervelt merényletet készített elő.
Az Európai Unió szerződése kimondja, hogy tagállami jogkör a nemzetek energiapolitikájának meghatározása, azonban a taxonómia rendelet megkerüli ezt, mondta a Szódi Attila.
Mert ugye a taxonómia azt jelenti, hogy ha valamire ráütik ezt a bélyegzőt, hogy zöld, még egyszer bántó a leegyszerűsítés, akkor részesülhet bizonyos finanszírozási forrásokba, és az, aki meg nem kapja meg ezt az úttörőpecsétet, az a projekt, az a cég, az az energiahordozó, az meg nem kaphat ilyen finanszírozást.
Aki nem elég zöld, az nem kap majd támogatást, hangsúlyozta a szakértő.
Én sem örülök annak, hogy a földgáz ott van ezen a listán, de egyébként, ha nézem az elemzéseinket, akkor azt tudom mondani, hogy földgáz nélkül a következő 20 év egészen biztosan nem megoldható Európában, és muszáj, hogy ezek a projektek, ezek finanszírozhatóak legyenek.
A Műegyetemen épült egy modell arról, hogy 2030-ban, 2040-ben milyen villamos energiarendszere lehet az európai országoknak, mondta a Szódi Attila.
Az, amit terveznek az európai kormányok ma 2030-2040-re, nem fenntartható, nem működőképes. Mindenki napenergiát akar fejleszteni, és nem marad a villamosenergia rendszer működőképes, mert vannak időszakok, amikor elképesztően sok felesleg van, és vannak időszakok, amikor egyszerűen ellátatlan a villamosenergia igény.
Szükségszerű volt belenyúlni a finanszírozásba, hangsúlyozta a szakértő.
Szerintem egy rosszul sikerült manőver eredménye az egész taxonómia, egy finanszírozási oldalú blokkolás a különböző projekteknek. Szükségszerű volt, hogy ebbe belenyúljanak, mert egyébként működésképtelenné válna Európa.
A Greenpeace klíma és energia kampány felelőse Perger András szerint abszurd a két energiahordozó zöldé nyilvánítása.
Másfelől pedig tényleg azt gondolom, hogy az EU akkor, amikor egyet elkezdett erről beszélni, és most elfogadta, akkor gyakorlatilag egy nekifutásból páros lábbal arcol, mint a saját magát. Azt a klíma és környezetvédelmi politikát, az energiapolitikában az elmúlt két évtizedben betöltött.
Perger András hozzátette, nagy kérdés, hogy a taxonómia rendelettel támogatja-e majd a piac az atomerőműveket, amik száma az elmúlt 30 évben folyamatosan csökkent Európában. Az elmúlt 5 évben 15 reaktor zártak be, és nem helyeztek egyet sem üzembe, kettő pedig épül. Domonics András, Inforádió 88,1.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly több mint kétszer annyi tisztán elektromos autót adtak el Magyarországon, mint 2019-ben. Ez a szám várhatóan tovább növekszik idén. Rezsek Győző mondja el a részleteket.
Nem magas a részarányuk, de évről évre szépen lassan növekszik. Egy mondatban így foglalható össze a tisztán elektromos autók eladási statisztikája alapján az autópiac ezen szegmense. Hogy milyen okok állnak a háttérben, arról Karner Miklós, az Autós Élet című magazin főszerkesztője beszélt az Inforádiónak.
Az egyik legfőbb oka az, hogy maguk az autógyártók a rájuk kényszerített szabályok miatt egyszerűen abban az irányba mentek el, hogy a dízel az csak azokban a kategóriákban marad meg, ahol ténylegesen szükség van rá, hogy így mondjam. Tehát ugye a kis terautók, nagy terautók, ezt mondjuk vegyük egy külön kategóriának, de a személyautós területen pedig leginkább a nagyobb SUV, tehát szabadidőautóknál jellemző még, illetve a középkategória, tehát ez a Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Skoda Superb kategóriában, illetve a flottás alsó középkategóriában még azért megvan. Pont azért, mert az új típusok piacán rengeteg elektromos autó vagy plug-in hibrid jelenik meg. Én azt gondolom, hogy a választék átalakulása miatt egyszerűen nagyon sokan már figyelembe veszik, számításba veszik az elektromos autókat, olyanok is, akik 2-3 évig nem vették figyelembe.
Világszinten 2021-ben több mint kétszer annyi tisztán elektromos autót adtak el, egészen pontosan 108%-kal többet, mint 2020-ban. Magyarországon is emelkedő trend látszik az eladásokban.
A kiinduló szám mondjuk 2019-ben úgy nézett ki, hogy a teljes piacra nézve Magyarországon eladtak 1833 darab tisztán elektromos autót, tavaly, tehát 2021-ben pedig 4311-et, tehát látszik a durva emelkedés. Az, hogy itt tartunk most, abban nagy szerepe volt az elektromos autóvásárlási támogatásnak. A javarésze az eladott autóknak, megrendelt autóknak az a támogatáshoz kapcsolódik, és az is igaz, hogy is itt a tartalék miatt is benne vannak, hogy a 2022-re, mivel 21-ben nem tudtak minden már elnyert pályázat mellé autót tenni, tehát egy csomó átcsúszott 2022-re, ezért ez még meg fog jelenni mindenképpen a 2022-es számokban. Ugyanakkor nem látjuk még, hogy milyen lesz a, hogy módosul majd a támogatási rendszer, ugye ez most új kézbe került, meglátjuk, hogy ez hogyan és mikor egyáltalán jelenik meg, hogy hogyan tudnak ezzel kalkulálni a vásárlók.
Az év utolsó hónapjában világviszonylatban már 11%-os részesedéssel bírtak a tisztán elektromos autók.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több benzinkút is bezárhat az emelkedő üzemanyagárak miatt, mondta az Inforádiónak a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Kalapos Mihály kérdezte Grád Ottót.
Minden nappal nő a kockázata és nő az esélye annak, hogy töltőállomások bezárására kényszerülnek a vállalkozók. Elsősorban kisvállalkozások azok, amelyek sokkal kevésbé képesek azokat a veszteségeket állni és tolerálni, amit az egyre emelkedő üzemanyag árak mellett a hatósági áralkalmazása jelent.
480 forintban limitálta az alapgázolaj és benzinárát a kormány, de valójában mennyibe kerül ez a vállalkozásoknak?
A nagykereskedelmi ár is ezen a szinten, vagy már e fölött van gázolaj esetében, többek véleménye szerint már a kiskereskedelmi árplafon fölött van a nagykerár szintje, ami azt jelenti, hogy semmiféle fedezet az üzemanyag értékesítés esetében nincs a kiskereskedelmi egység működtetésének költségeire. Tehát egyértelműen veszteséges ma már a 2050 magyar töltőállomás túlnyomó részén az üzemanyag kiskereskedelmi értékesítési tevékenység.
Ha a kormány nem határozott volna meg egy felső plafont, akkor most nagyjából mennyit kellene egyébként a benzinért, illetve a gázolajért adni?
Ma mintegy 510-530 forintot kellene fizetni a benzin, illetve gázolajért, talán benzinért valamivel kevesebbet, gázolajért pedig mintegy 530 forintot literenként. Ennek a magyarázata nagyon egyszerű, a hatósági ár bevezetésekor a kőolaj világpiaci jegyzése 82 dollár volt barelenként, jelen pillanatban 90 dollár a jegyzésár, és nagy a valószínűsége annak, hogy a következő napokban, hetekben további emelkedés történik, tehát még nagyobb lesz majd az az olló, ami a hatósági ár, illetve a normál piaci ár között van.
Ön szerint mi lenne a megoldás, hogy ne kelljen egyes benzinkutaknak sem bezárniuk?
Az államnak is részt kéne vállalnia ezeknek a terheknek a viseléséből, csökkenteni kéne a jövedéki adót, és ezzel együtt természetesen csökkennének a kiskereskedelmi árak is. Az áfa bevétel így is egy részét visszakompenzálná ennek a kiesésnek. Ugye sokszor lehet azt hallani, a kereskedők azonnal visszatornázzák az árakat, és bármikor, amikor áfa csökkentés történt, az árak egy idő után visszatértek arra a szintre. Meg lehetne tartani egy vegyes megoldást, valamilyen elfogadható szinten maximálni az üzemanyagárat, de nem 480 forinton, mert ez már nem nyújt fedezetet a költségekre, és emellett csökkenteni a jövedéki adó tartalmat. Így biztosítható lenne az is, hogy az árak azért ne menjenek vissza teljesen a piaci szintre, viszont ne legyenek elviselhetetlenek a kiskereskedők terhei, ne lehetetlenítse el a kiskereskedelemben dolgozó vállalkozások életét a hatósági ára alkalmazása.
Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, ismét jó reggelt kívánok. Mi történt a Béten az elmúlt 19 percben, amióta nem beszéltünk?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A kezdeti pozitív nyitás után egy picit alább hagyott a lendület a budapesti értéktőzsdén, de még így is 0,1%-os erősödésben van a Bux Index. Viszont a vezető papírok már fele más teljesítményt mutatnak, elsősorban a Richter 0,7%-os gyengülése húzza vissza a részvénypiacot, 8100 forinton állnak a gyógyszercég papírjai. Az OTP még tartja magát 0,75%-os pluszban, 17560 forinton, a MOL már 0,15%-os gyengülésben van, 2674 forinton, míg a Magyar Telekom továbbra is 420 forintba kerül, ami minimálisan magasabb a pénteki szintnél.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.